Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál továbbra is Szabó Gergő, a szerkesztő Csák Gyula. 10 évvel a szeptember 11-i támadások után az Egyesült Államok és több más nyugati állam is sokkal biztonságosabb hely, de ennek a biztonságnak ára van. Például az, hogy a polgárokat sokkal jobban megfigyelik, mint korábban. Svetnik Endre összefoglalója.
A híres New Yorki Times Square-en géppisztolyos rendőrök cirkálnak, a londoni parlament épületét betonakadályokkal vették körül. 10 évvel a sokkoló terrortámadások után Amerika és nyugati szövetségesei nagyobb biztonságban élnek, de ennek megvan az ára. Azóta, hogy a két gép lerombolta a manhattani ikertornyokat, egy pedig a Pentagonba csapódott, nem történt amerikai földön terrortámadás. Igaz, kísérletek voltak. Tavaly például éppen a Times Square-en próbáltak egy autóba rejtett pokolgépet felrobbantani. Polgári jogi aktivisták szerint a további merényleteket meghiúsító intézkedések tartósan fennmaradhatnak. Az Egyesült Államok 400 milliárd dollárt költött a biztonságra, és további 1,3 billiót az iraki és afganisztáni háborúkra. Ehhez még hozzá kell adni a veteránok egészségi költségeit és a kamatokat is, jegyzi meg a Brown Egyetem, a háború ára című tanulmánya. Az elnöknek és a rendőrségnek nagyobb hatalma van, hogy az emberek magánéletében kutakodhasson, miközben a bíróságok kevésbé védik őket. A reptereken szigorú ellenőrzések lassítják az utazókat. Amerikai szövetségesei emellett olyan dolgokat is tettek, amelyek szemben állnak demokrácia felfogásukkal. Az úgynevezett terror elleni háború éveiben gyakori volt az úgynevezett különleges előállítás módszere, amikor a CIA és más titkos szolgálatok harmadik, gyakran arab országokba küldtek kihallgatásra gyanúsítottakat. Ezeket az embereket gyakran elrabolták, vallatóik pedig kínozták őket. A Bush kormányzat jogászaival próbálta legálissá tenni a szimulált vízbefolytás technikáját. Az amerikai hatóságok emellett, szintén egy jogi megoldásra támaszkodva, fenntartják a guantanamói fogolytábort, azért, hogy ne amerikai földön állítsák polgári bíróság elé a terrorral gyanúsított vagy vádlott személyeket. Ártatlanok is éveken át raboskodtak a táborban. 10 évvel később még mindig készültségben élünk. Ez az új normalitás, jegyezte meg Susan Herman, az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetségének elnöke. Egy ponton túl már átlépünk az orwelli államba, vélekedett. Azok számára, akik 10 éve szeretteiket veszítették el, azonban elfogadható az új normalitás, melynek része a fokozottabb megfigyelést lehetővé tévő hazafiassági törvény, amit 2001. októberében fogadtak el. A muszlim vallású vagy közel-keleti kinézetű amerikaiak úgy érzik, hogy rájuk még inkább gyanakszanak, és hogy diszkriminálják őket. Nem látom úgy, hogy 5-7 éven belül jobb lesz bármi is, mondta David Walid, az Amerikai Iszlám Kapcsolatok Tanácsának egyik vezetője. Sok jogvédő Obama elnököt okolja, aki szerintük egyes kérdésekben még George Bushnál is keményebben lép fel. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A pénzügyi válság viszontagságai ellenére a németek tovább gazdagodnak. Nem csak az adóbevételek növekedtek a közelmúltban, hanem a polgárok magánvagyona is. Mint németországi tudósítónk Vince András jelenti, január óta a magánkézen lévő vagyon több mint 50 millió euróval nőtt.
A most közzétett tanulmány egyértelműen arról tanúskodik, hogy a németek a válság ellenére is egyre gazdagabbak. A közel 82 millió lakosú ország polgárainak magánvagyona 4825 milliárd euróra tehető. Ezt értékpapírokban, kötvényekben és bankbetétekben helyezték el. A felmérés ismertetésekor utaltak arra, hogy a csillagászati összegbe nem számították be a készpénzben otthon őrzött összegeket, köztük a még jelentős mennyiségű márkát, amit a mai napig nem váltottak át euróra a Nemzeti Bankban. A magánvagyont megtetézik az ingóságok és ingatlanok, amelyeknek értékét szintén több száz milliárd euróra becsülik. Ez a vagyon azonban nem arányosan oszlik el, ugyanis az összegek java az úgynevezett felső 10 000 birtokában van. A Potsdami Egyetem Társadalomtudományi Fakultásának vezetője ezzel kapcsolatban kimutatta, hogy a leggazdagabb németek 64%-a a középosztályból származik, míg 21% a legalacsonyabb rétegből emelkedett ki. A tavalyi adatokat összehasonlítási alapul véve a vagyonosodás töretlennek tűnik, ugyanis a múlt év első feléhez viszonyítva a polgárok kezén lévő összeg több mint 250 milliárd euróval nőtt. Noha a pénzintézetek iránti bizalom az elmúlt években erősen megingott, mégis csupán a bankokban elhelyezett betétek közel 10 milliárd euróval emelkedtek ez év eleje óta. Gazdasági szakemberek azonban rámutattak arra is, hogy a vagyonosodás folyamata némileg lelassult, ugyanis míg 1991 és 2001 között szinte megduplázódtak a magánkézen lévő összegek, az elmúlt évtized során a növekedés üteme már csak 40% volt. Vince Andrást hallották Németországból.
Valószínűleg Alzheimer kóros Jacques Chirac volt francia köztársasági elnök. Ezt egy levél alapján valószínűsítik az elemzők, melyet a francia politikus küldött a napokban a párizsi büntetőbíróságnak. Jacques Chirac ebben egészségi okokra hivatkozva azt kéri a testület elnökétől, hogy ügyvédjei képviselhessék őt az ellene folyó tárgyaláson. Esrádú János tudósít Franciaországból.
A 78 éves politikust azzal gyanúsítják, hogy az 1990-es években párizsi főpolgármestersége idején több pártjához tartozó személyt éveken keresztül fiktív állásokra alkalmazott. Az ügy azért húzódott el egészen mostanig, mert mire a feltételezett visszaélések kitudódtak, Chiracot egymás után kétszer köztársasági elnökké választották, így 12 éven át nem lehetett ellene vádat emelni. A tulajdonképpeni eljárás végül 2 éve indult meg, és visszavonulása óta a legnépszerűbb francia politikusnak számító Jacques Chiracot közpénzek elsikasztásával, hivatali hatáskörrel való visszaéléssel és törvénytelen előnyszerzéssel vádolják. Amennyiben sikerült bizonyítani a politikus által amúgy mindig is tagadott vádakat, ugye a volt államfőt akár 10 év börtön és 150 ezer eurós pénzbüntetésre is elítélhetik. A mostani levél azonban új helyzet elé állítja a bíróságot. Chirac ugyanis egy orvosi bizonyítványt is becsatolt, amelyből az derül ki, hogy komoly memóriazavarokkal küszködik. A média egyébként már több mint 1 éve sejteti, hogy a politikusnak komoly pszichés problémái vannak, de azt az érintett és környezete mindeddig cáfolta. A találgatások néhány hónapja azt követően erősödtek fel, hogy az amúgy jobboldali Jacques Chirac egy nyilvános rendezvényen azt mondta, a következő elnökválasztásokon a szocialista François Hollande-ra fog szavazni. Az elemzők akkor ezt a kijelentését a zavart állapotának tudták be. Az orvosi bizonyítvány minden esetre azt mutatja, volt alapjuk a találgatásoknak, a kormánypárti politikusok egy része pedig úgy véli, fölösleges a per folytatása, ha Chirac nem emlékszik a múltra. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
15 országban több mint 30 ezer vizsgálattal mérte fel egy angol szakértőcsoport a középkorúak fizikai és pszichikai állapotát. A most közzétett jelentés szerint a 45 és 55 év közötti britek a legtúlsúlyosabbak, közöttük van a legtöbb dohányos, és ők a legrosszkedvűbbek is. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Eddig az volt a hiedelem, hogy a készételeket fogyasztó és a testmozgást kerülő amerikai középkorúak élnek a legegészségtelenebbül. De kiderült, hogy az angolok náluk is rosszabb állapotba kerülnek 45 éves koruk után. Sokat dolgoznak, anyagi gondjaik vannak, tehát edésben és dohányzásban keresnek vigaszt. A középkorú britek több mint egyharmada túlsúlyos, ami kétszerese a korcsoport nemzetközi átlagának. A megkérdezetteknek csak a 8%-a válaszolta azt, hogy az egészségével minden rendben van. Miért nem pihennek, sportolnak többet? Erre se pénzünk, se időnk, se energiánk. A brit középkorúak közül csak 48% látja szépnek az életet, míg például a brazilok 64%-a, a mexikóiaknak pedig a 73%-a talál örömet az életben. A túlsúlyosság és a rossz egészségi állapot egyik oka, hogy az angolok túlnyomó része gyári készítésű kész vagy félkész ételeket vásárol, ahelyett, hogy házi koszt főzésére időt és energiát szánna. A legnagyobb brit magánegészségbiztosító szakértői által készített jelentés végén felcsillan egy kis reménysugár, ugyanis az angolok 55 éves korban összeszedik magukat. Rájönnek, hogy az addigi életmódnak nem lesz jó vége. Tömegével szoknak le a dohányzásról, kezdenek fogyókúrázni és változatosabban étkezni. Az 55 és 65 év közöttiek egészségesebbnek érzik magukat, mint a középkorúak. A felmérés 12 országra terjedt ki, Ausztráliától Indiáig, Szaúd-Arábiától az Egyesült Államokig, de a magyar középkorúak egészségi és kedély állapotát nem említi. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
A világ két legjobb egyeteme Cambridge-ben található, igaz, nem ugyanabban az országban. Az egyik az angliai patinás egyetem, a másik az új-angliai Massachusettsben, vagyis az Egyesült Államokban van. A vezető egyetemek listájával kapcsolatban Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Az angliai Cambridge továbbra is a világ legjobb egyeteme a QS kutatócég szerint, amely 2004 óta osztályozza a világ legjobb felsőoktatási intézményeit. A felmérés során figyelembe veszik az adott egyetem megítélését, azt, hogy hányszor idézik az ott benyújtott kutatásokat, mekkora a karok és a diákok aránya, és hogy hány külföldi diák tanul ott. Ezek alapján Anglia egyik legrégebbi egyeteme vezeti a listát, de szorosan mögötte van az ugyanolyan nevű városban, ám Amerikában székelő riválisa. A Harvard Egyetem 6 éven át volt vezető, de a tavalyi felmérés során Cambridge elhódította tőle a címet. A második helyen maradt Harvardot a szintén Massachusetts állambeli és megbecsült műszaki egyetem, az MIT és a Yale követi. A top 10-ben utánuk az angliai Oxford, a tudományos kutatásairól ismert londoni Imperial College és az orvosi karáról híres University College London következik. Az amerikai dominanciát erősíti a chicagói, pennsylvániai és a Columbia Egyetem jelenléte a legjobb 10-ben. A legjobb 100-ban is az amerikai intézmények maradnak túlsúlyban, 31 jutott be a top 100-ba. A BBC ugyanakkor megjegyzi, hogy egyre inkább erősödnek a távol-keleti, hongkongi, kínai, japán, koreai, szingapúri és tajvani egyetemek. Idén először a tandíjak alapján is osztályozták a vezető egyetemeket. Eszerint Amsterdamban, Utrechtben és Leidenben negyed annyiért lehet majd ugyanolyan jó angol nyelvű kurzuson tanulni, mint Liverpoolban, Newcastleben vagy Cardiffban, ahol 2012-től akár évi 9000 angol font is lehet a tandíj. A brit egyetemek az EU-n kívüli diákoktól teljes tandíjat szednek be, és az indoázsiai hírügynökség meg is jegyezte, hogy 2012-ben akár 50%-kal több pénzt is kérhetnek, mint amennyibe az adott kurzus kerül. A leginkább a humántárgyakat tanulókat számlázzák majd túl a jövő évtől, bár a tudósítás megjegyzi, hogy az ő pénzükből támogatják a reáltárgyak oktatását, és juttatnak pénzt a szegényebb diákok ösztöndíjára. A kelet-európai régióból a moszkvai Lomonoszov a legjobb a maga 112. helyével. A legjobb Magyarországhoz közel található egyetem a bécsi a 155. helyen, a következő pedig a prágai Károly Egyetem a 276. helyen. A legjobb 300 között nincs magyar egyetem. A munkaadók egyébként a legjobban a Harvard Egyetemről kikerülőket kedvelik, akiknek 38-40 ezer dollárjukba kerülhet az első diploma megszerzése. Oxfordban már ennek feléért is meg lehet szerezni a felsőfokú végzettséget. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető Szabó Gergő.